Halosaink, a Fehér Barátok.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Pálos rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok című kiállítás katalógust ismertetjük. A benne található anyag először a Nemzeti Múzeumban, majd később, többek között, Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen volt látható. Ez a kiállítás jó lehetőséget biztosított a Pálos rend megismerésére, mely könyvformájában is megjelent. Ebből adunk ízelítőt a kedves hallgatóknak a rádión keresztül, Barabás Réka felolvasásában.
Pálosok. Kiállítási katalógus. A Pálosok középkori központja, Buda-Szentlőrinc. Bence Zoltán írása. A buda-szentlőrinci pálos kolostort megelőzően a 13. század második negyedétől, közepétől már állt egy szögletes szentélyzáródású kápolna a területen. A szentély négyzetes alaprajzú, a keleti sarkoknál egy-egy, a szentélyfalnál vékonyabb támpillér erősítette az északi és déli fal folytatásában kelet felé. Egy 1290-es oklevél említi, hogy Lodomér esztergomi érsek az itt található, egy remete őrzésére bízott kápolnát visszahelyezte a területileg illetékes veszprémi püspökség joghatósága alá. Az oklevélből arra lehet következtetni, hogy itt egy királyi kápolna állhatott, ezért volt eredetileg az esztergomi érseknek alárendelve. Hasonló eset figyelhető meg Felnémeten is, ahol még az itt élő remeték számára alapították az első egyenes szentélyzáródású templomot. A pálos kolostor 14. század közepén épült poligonális gótikus templomát pedig az első templom megnagyobbításával, bővítésével alakították ki. Guzsik Tamás joggal veti fel, hogy ezeket a templomokat még valószínűleg nem a pálosok építették. 1300 körül alapította meg Lőrinc, a rend negyedik elöljárója, Buda-Szentlőrinc monostorát. Azután Károly Róbert király, János Óvári ispán és Velencei Pál budai polgár adományaiból bővítették a kolostort. Henc fia, János a kolostor körüli erdőket 1335-ben a kolostornak adományozta. A pálosok 1308. december 13-án Gentilis pápai követtől megkapták az Ágoston féle szabályokat, majd pedig megadta nekik a felhatalmazást arra, hogy provinciális káptalanra összegyűlhessenek, itt intézkedéseket tehessenek, statútumokat hozzassanak, csak olyanokat azonban, amelyek nem ellenkeznek az ágostonos regulával. A kolostor sokszögzáródású első templomának szentélye, mintegy körbeépítette a korábbi kápolna szentélyét. A korábbit visszabontották és méretét megnövelték a visszabontott szentély alaprajzának megfelelően. A korai kápolna hajója a diadalív lerekesztésével feltehetőleg használatban maradt, a munkálatok pedig valószínűleg a szentély bontásával kezdődtek, és a bontási anyagot mindjárt fel is tudták használni az új falakban. Az első templom szentélyének északi és déli falait közvetlenül a régi falak mellett építették fel, mégpedig úgy, hogy az új diadalív a régi kápolna szentélyhajójának külső szögletébe került. Az egyhajós templom szentélye valószínűleg három szabályos szakaszú, bordás keresztboltozatot kapott. A szentély elkészülte után kerülhetett sor a korai kápolna hajójának bontására és az új, jóval szélesebb hajó kiépítésére. A templomhoz északról csatlakozott a kerengő, amely téglalap alakú volt, mégpedig úgy, hogy a keleti és a nyugati oldal volt a hosszabb. A 10x15 méteres udvart 2,2 méter széles kerengő folyosó fogta körbe. A keleti oldalon található káptalan teremhez keletről két szakaszos, bordás keresztboltozatú pergyeri kápolna csatlakozott. A kolostort vagy annak egy részét kerítőfal vette körül. 1381-ben Velencéből Buda-Szentlőrincre kerültek a rend névadójának, Remete Szent Pálnak a földi maradványai, és ekkor nagyszabású építkezések kezdődtek a kolostorban. A korai kolostortemplom déli oldalán új, háromhajós templom épült fel. A kétszakaszos főszentély a nyolc szög öt oldalával záródott, a mellékszentélyek viszont csak egy boltmezőből álltak. Az előkerült kőfaragványok tanúsága szerint a szentély első boltszakaszában a déli vagy az északi falon a sarokpillér mellett közvetlenül ülőfülke helyezkedett el. A templomhoz házát négy pillérpár tagolta öt szakaszra. A háromhajós templom a régészeti feltárások megfigyelései szerint 1387-ben még épült, de legkésőbb 1403-ra elkészült. Az első kolostortemplom hajóját elbontották az egykori hajó keleti negyedénél, és a déli oldalon falakkal elrekesztve folyósókat alakítottak ki, a hajó maradékából pedig udvar lett. Az így kialakított kettős udvar és a folyósó rendszer választotta szét a kolostori részeket a zarándokok által használt részektől. Úgy tűnik, hogy már a 14. századi építkezések tervezésekor nagy számú zarándokkal számolhattak az építtetők. Meg kell jegyezni, hogy az erekje nem volt teljes, mivel a szent feje Csehországba, Kárstein várába került, ahonnan csak 1523-ban sikerült megszerezni, majd Budaszentlőrincen egyesíteni a fejet a testtel. Remete Szent Pál budaszentlőrinci sírja 1381 után a csodás gyógyulások híre miatt lassanként országos hírnévre tett szert. A síremléket a budaszentlőrinci kolostorba látogató zarándokok a szerzetesi klauzúra megsértése nélkül is felkereshették, és fogadalmukat magánál a síremléknél válthatták be. Ott helyezhették el fogadalmi tárgyaikat, és találkozhattak a szent test őrzésével megbízott pálos szerzetessel, akinek feltehetőleg jegyzőkönyvbe mondták a velük megtörtént csodás eseményt. Az 1460-as években született hadnagy Bálint kapta feladatul, hogy összegyűjtse a Szent Pál erekjéknél történt csodákat. Visszatérve az 1381 után megkezdődött építkezésekre, ugyanekkor az első kolostor templomból kialakított erkélykápolna szentélyét is átépítették, amely a nyolc szög négy oldalával, azaz tengelysarkos módon záródott. A kerengőt megnagyobbították, mely négyzetes alaprajzú lett. A 15x15 méteres udvart immár 3 méteres kerengő folyosó fogta körbe. Ugyanezen építkezések sorába illeszthető a káptalan terem átépítése, melynek során megépült egy középpillér is. A Zsigmond kor építkezéseiről nincs írott forrásunk. A régészeti kutatások tanúsága szerint a korszak vége felé a keleti kerengő folyosó külső nyugati falát elbontották, hogy egy 11 méter széles káptalan termet alakítsanak ki. Az aragóniai kannarend ábrázolása szerepel egy sokszög záródású zárt erkély töredékén, amelyet a 15. század második negyedére keltezhetünk. Az 1480-as években több építkezés is zajlott a kolostorban. Valószínűleg 1488-ban Kamanci János vikárius generális rendbehozatta a kolostor ciszternáját, és ekkor készült el a Szent Lőrinc egyház déli oldalán egy kápolna budai Kovács Márton költségén, és akit a Szent Lőrinc kolostorban temettek el. A kápolnát a háromhajós templom déli mellékhajójának szentélyéhez igazították keleten. Ugyanebben az időben a kerengőt is átépítették. A kerengő erőteljes hasonlóságot mutat a zsámbéki kolostor kerengőjével, esetenként a méretek is megegyeznek. A pálos rendtörténet szerint Mátyás király 1475-ben adja a zsámbéki keresztelő Szent János tiszteletére szentelt premontrei prépostságot a pálosoknak. A remete Szent Pál erekje kápolnát is átépítették, amelynek szentélye a nyolc szög öt oldalával záródó lett. Valószínűleg a kápolna szakaszulását is megváltoztatták, a korábbi nyújtottabb boltmező helyén három, szabályos nyolc szög oldalakkal képzett szakaszt alakítottak ki, talán csillaghálós boltozattal. 1486-ra a Szent Pál tiszteletére épített kápolna az ablakokig elkészült, de az építkezést csak 1492-ben fejezte be Tarispán Albert budai várnagy. A rendfőnöki tisztet 1484 és 1488 között betöltő szombathelyi Tamás testvér idején Dénes testvér kőfaragó bámulatos művészettel készítette el a szent síremlékét, amelyben a sírkápolna építésének befejeztével 1492-ben helyezték el az erekéket. Amikor a kolostort a törökök 1526-ban kifosztották, a síremlék fedőlapját lelükték és három darabra törték, vagyis az emléket fedőlappal lezárt szarkofágként képzelhetjük el. Az 1508-ban rendfőnökké választott Balázs Szent Miklósi Gergely testvér hivatali ideje alatt kezdődött el a szentlőrinci kolostor sekrestjét is magába foglaló új szentélyének építése. A szentély alapzatát különböző színű, gyönyörködtető márvánnyal borította. Az új templom szentély a régi diadali vonalától indult, négy szakaszon épült, keleten sokszög záródással. Boltozata gazdagon kiképzett csillaghálós rajzolatú volt. Az új, tízszög alaprajzú gyűlésterem a korábbi perjeli kápolnák helyén épült fel. A tízszög két oldala belesimul a szárny keleti falába, nyolc oldallal képezve a külső tömeget, alaprajzilag érdekes módon, szintén tengelysarkos helyzetben. 1526-ban a Mohácsi csata után a törökök Budáig eljutván elpusztították a kolostort. A templomban a ragyogó festmények, a csodálatos kórus, a költséges mestermunkák, a kiváló orgona és minden más a nagy tűzben elégett, és így a szentély mennyezete is beomlott. Az oltárokat lerombolták, a képeket csúfosan összeszabdalták, a sírokat felforgatták. Szent Pál márvány koporsójának finoman faragott fedőlapját durván lelükték, és három darabra törték.
Kedves hallgatók! Pálos rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok című kiállítás katalógust ismertettük. A benne található anyag először a Nemzeti Múzeumban, majd később, többek között Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen volt látható. Ez a kiállítás jó lehetőséget biztosított a Pálos rend megismerésére, mely könyvformájában is megjelent. Ebből adtunk ízelítőt a kedves hallgatóknak a rádión keresztül, Barabás Réka felolvasásában. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzom a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Édesanya imádsága gyermekeiért, teremtő és gondviselő Isten, mindnyájunknak atya, úgy tetszett neked, hogy gyermekekkel áldottál meg, és az édesanyai méltóságban részesítettél engem. E hivatással kötelességemmé tetted, hogy a rám bízottakat tápláljam, gondozzam, és a nevelés által az önálló életre felkészítsem őket. Tudatában vagyok feladatom nagyságának, ezért kérlek, légy segítségemre, hogy annak megfeleljek. Add kegyelmedet, hogy gyakoroljam azokat az erényeket, amelyek a gyermekek gondozásához és neveléséhez elengedhetetlenek. Okosságot és türelmet, mérsékletet és szorgalmat. Életem szolgáljon példaképül gyermekeimnek. Soha ne feledkezzem meg arról, hogy gyermekeim neveléséről egykor, majd neked is számot kell adnom. Kérlek, add, hogy férjemmel együtt örömünket találjuk gyermekeink nevelésében és fejlődésében. Tarts távol tőlünk a testünkre és lelkünkre leselkedő veszedelmeket. Világosítsd meg értelmünket, irányítsd akaratunkat, fejleszd ki erőnket. Áld meg tanítóink és nevelőink munkáját, hogy megszerezzenek minden ismeretet, ami megélhetésükhöz szükséges, és megszerezzék azt a jártasságot és azokat az erényeket, amelyek őket a jó erkölcsök útján megőrzik. Uram Jézus, aki barátja voltál a gyermekeknek, és azt kívántad, hogy engedjék hozzád őket, segíts abban, hogy egyre közelebb vihessem őket hozzád. Üdvözítünk, édesanyja, aki jól ismered az anyai szív örömeit és aggodalmait. Könyörögj érettem és gyermekeimért. Amen.